Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Boldognak kell lennünk abban, amit teszünk. Ez bár elcsépelt mondásnak hangzik, nagyon is megvan az igazság tartalma. Ha valamit szeretettel végzünk, akkor bizonyos értelemben a munkánk, a hobbink is, továbbá folyamatosan fejlesztjük magunkat. Ez pedig elengedhetetlen a tanárkodásban, ahogyan a hitelesség is. De mikor tud egy oktató igazán őszinte és hiteles lenni? Talán akkor, amikor a tudás gyakorlati pilléreken is nyugszik, illetve egyszerre van jelen mind az elmélet, mind a már említett gyakorlat. Nem kizárt, hogy ez a garancia arra, hogy ne laposodjon el az illető pedagógus. Témánk a tanárok tanárja. Meghívottunk dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárképző intézetének vezetője, egyetemi tanár, akinek köszönjük, hogy elfogadta a meghívást és eljött az Alma Materbe. Kinga, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Köszönöm a meghívást.
Elsősorban arra kérnélek, hogy mesélj arról, hogy hogyan is néztek ki a gyermekéveid, melyek voltak ennek a korszaknak a meghatározó pillanatai.
Alapvetően hosszú nyarakról és hosszú telekről tudok gondolkodni, amikor úgy megállt az idő, amikor sokat játsztunk kint, és a tömbház körüli tér az a nagy játszások szintere volt. Ez a jó része. A rossz része meg az volt, hogy a szüleim, amikor én 3 éves voltam, kezdtek válni, és az egy dolog, hogy válásról beszélünk, és alapvetően megnyomja a gyereket, de hogy abban az időszakban, amikor én gyerek voltam, különleges dolog volt, tehát hogy sok szomszéd ismerős lokon szeme rajtunk volt, hogy mi történik, és ilyen kis csodabogárnak éreztem sok esetben magam. Úgyhogy nagy örömök és szomorúság is volt.
Hogy tudtad megélni, feldolgozni gyermekként akkor a szüleid válását?
Én most is úgy gondolom, akkor nem gondoltam így, de érezhettem így, hogy mindig van egy emberháló, egy támogató közösség, akik kifognak engem, akik ott vannak, segítenek, támogatnak, teszik a tőlük telhetőt. Én ezt mindig éreztem az életemben, és akkor is éreztem. Utólag sokkal hálásabb vagyok ezekért, mint akkor tudtam lenni. Egy nagy bizalmam és nagy biztonságérzetem alakult ki a környezetem iránt.
Hogyan nézett ki akkor a gyermekév családi, vagy pontosabban ilyen csonka családi szempontból, hogyan nézett ki a pingpong, mint elvált szülők gyermeke?
Nagyon egyszerű volt. Édesanyámmal maradtam, és attól a pillanattól rövidre záródott a mi kis családunk, és nem volt pingpong a két szülő között. Alapvetően anyukámmal éltem, voltam. Édesapám időnként meglátogatott, de ugye ez sokat nem zavart be, vagy kavart be az életembe.
Térjünk rá akkor az iskolára. Diákként melyek voltak számodra azok a pillanatok, amelyekre ma is szívesen emlékszel vissza, vagy éppen ellenkezőleg, amelyeket szívesen elfelejtenél?
Az 1-4 osztályból főleg a kirándulások maradtak meg, az osztálykirándulások és a kisebb-nagyobb turpisságok. 5-8-ban már tanárok arcai is megjelennek, akiket nagyra tartottam és nagyon tiszteltem, és ők is engem, tehát hogy különös odafigyelést, egyenesen szeretetet éreztem két magyar tanárom részéről. Volt nekem az irodalommal kapcsolatban egy különleges affinitásom, érdeklődésem. Időnként elment ez kísérletezésig, hogy verset vagy prózát írtam, bevittem nekik. Nagyon élvezték, hogy hát 5.-6. kislány ilyenekkel próbálkozik. Én meg olyan nagyon nagy dolognak tartottam, és szívesen kalandoztam ebbe az irányba. Hát, hogy ők támogattak ebben, ez egy nagyon jó érzéssel tölt el, de ugyanúgy meghatározó a fizika-kémia tanárom jelenléte, a férfiúi jelenléte, a zenetanárnömé. Hát, hogy alapvetően az 5-8 osztály is egy jó időszak, de a leginkább és a legtöbbet a tanítóképzős éveim jelentették. Itt a Marosvásárhelyi tanítóképzőben végeztem a középiskolát, és szerintem legnagyobb és legszebb dolog történt velem, ami egy serdülő lányjal történhet. Nagyon hálás voltam akkor is, és most is. Az osztályfőnökömnek, Kovács Margitnak magyar tanárnő volt. Emberileg és tanárként is nagyon alám nyúlt, sokat tett, sokszor támogatott. Azt hiszem, hogyha abban kellene keresgélni, hogy ki számomra a referencia tanár, vagy ki tett a legtöbbet az én képzésemben, képződésemben, az ő, tehát szakmailag is és emberileg is.
Beszélgettünk itt a tanárokról, de hogyan nézett ki a kapcsolatod a diáktársaiddal, a te kortársaiddal?
Egy elfogadott, nem túl népszerű, de szürke eminenciás gyerek sem. Tehát, hogy szívesen voltam ott, ahol kellett, de nem nyomultam. Jó kapcsolataim, jó viszonyom volt az osztálytársaimmal, de mindig megvolt az a szűk kör, az a 3-4 ember, akikkel különösen jóban voltam, a többit meg elfogadtam, vagy beszélgettem, de voltak közeli, és voltak kevésbé közeli barátaim. Szerintem ez teljesen természetes. Ez később is így volt, és most is így van, hogy nagyon fontos, vagy nagyon megválogatom azt a nagyon szűk kört, de próbálok nyitott maradni, és elérhető maradni a környezetem számára.
Akkor hogyan és mikor találkoztál a pszichológiával, és mi volt az első benyomásod róla?
Tudománnyal, a pszichológiával 10. koromban találkoztam, pszichológia órákon, de hogyha így most belekérdezzel, szerintem sokkal hamarabb találkoztam a pszichológiával, az irodalom által, karakter jellemzések kapcsán. Mindig nagyon izgatott, hogy hú, mennyire érdekes ez a karakter, hogy vajon milyen lehetett az ő világa, miben élt. Tudom, hogy 10. koromban sorra kezdtem olvasni Dosztojevszki, Tolsztoj, tehát hogy teljesen elvitt ez a világ, és ez is pszichológia volt. De hogy a tudománnyal, kutatási eredményekkel, módszerekkel hivatalosan 10. osztályától találkoztam, és ez a viszonyom továbbra is fennmaradt és megmaradt, és egy pillanatig sem volt kérdés számomra, hogy itt egy erős elköteleződés van, lesz.
Első látásra szerelem volt, akkor az első órán, vagy már azelőtt tudtad, hogy te ebben a doméniumban szeretnél tevékenykedni?
Tudtam, és amennyiben dobbantottam, azaz megjelentek az életemben a pszichológia órák is, bár nem voltak túl izgalmasak, mégis nagyon erős volt bennem a kitartás, az elhivatottság, rengeteget olvastam, olvasmányokat kértem, abszolút nem azt tanultam, amit az iskolában tanítottak. Nagyon izgatott, nagyon érdekelt. Akkor nem volt annyira népszerű, mint most, sőt, akkor nem volt túl divatos pszichológusnak készülni. Most azt látom, a fiatalok nagy részét nagyon izgatja ez a terület. Úgy választottam, hogy a magyar irodalom és a pszichológia jött számításba, a magyar tanárom, a nagyon szeretett magyar tanárom megbotránkoztatására pszichológiát választottam. Most is így döntenék, tehát hogy egy pillanatig sem bántam meg.
Amiután megtörtént a választás, utána már célzottan ott volt a tanári pálya is, vagy először csak a gyakorlati, effektív tevékenység?
Én nem akartam tanár lenni, vagy nem volt a fejemben, hogy tanár legyek, vagy arra nem készültem, hogy tanár legyek, bár a tanítóképző ugye eleve erre rendezett volna be. Komolyan gondoltam, és nem is, hogy tanítani fogok. Akkor úgy tűnt, hogy egy ígéretes terület a tanítóképző, ahonnan elég hamar munkahelyet lehet találni, akkor még könnyebb volt ez. De hogy nem gondoltam teljesen komolyan a tanítást. A tanítás sokkal később jött szóba, előbb az volt, hogy a pszichológia, hogy segítőnek lenni, hogy ebben tevékenykedni, pszichológussá válni.
Mitől lett akkor meglátásod szerint napjainkban, ahogy te fogalmaztál, menőbb ez a szak, mint ezelőtt néhány éve?
Gondolom, amiatt is, hogy felerősödőben van az emberek, a gyermekek lelki alkatával való foglalkozás, az érzelmi intelligencia, egyáltalán mint fogalom, sokkal többet használt ügy, mint annak idején, de egy csomó mindent mondhatok még, hogy a COVID, hogy egy csomó nehézség, ami körülvesz minket, a felek gondolkodtatnak el, hogy mégiscsak van egy szakma, ami megfogja, nyakon csípi ezeket a nehézségeket, rendellenességeket emberileg, és kézzelfogható eredményei vannak, tehát hogy jó hatással tud lenni az emberre, hogyha ezt igénybe veszi. Talán ez egy másik oka, meg hogy a mostani generáció megtanulta, hogy a pszichológus járni tulajdonképpen egy nagyon jó dolog, hogy semmi félelmete, semmi nagy ügy nincs benne, hogy alapvetően jó hangulatú emberkapcsolatra alapszik, tehát hogy tényleg ez egy nagyon jó szakma, hogyha így higgadtan és teljesen racionálisan és nem elfogultan próbálom helikopterből vizsgálni. Tehát szerintem ez egy nagyon vonzó terület, vagy hogy értem is, hogy mitől vonzó a gyerekek számára.
Visszatérve a te pályádra, hogyan kezdődött akkor a pszichológusi munkád, a gyakorlatod, és mikor jött be a tanári pálya gondolata?
Úgy felvételiztem Kolozsvárra, hogy gyógypedagógiában és pszichológia egyetemben gondolkodtam. Előbb elvégeztem a gyógypedagógiát, de ezzel párhuzamosan végeztem a pszichológiát, még be se fejeztem a pszichológiát, már mesteriztem, és mikor mindent befejeztem, akkor kezdtem el doktorálni. Hát, hogy az erős vonal inkább a tanulás és a tovább tanulás volt, és mellé adódott lett egy gyakorlati ág. Én egy marosvásárhelyi magánárvaházban voltam 5 évet pszichológus, és még mindig nem a tanárkodásban gondolkodtam, hanem a segítésben és az élet gyakorlati részében, és a doktori tanulmányaim alatt igazából felhívást kaptam a keringőre, hogy tanítsak, előbb Kolozsváron, aztán az itthoni tanítóképzőbe, ami egyetemmé vált, egyetem lett, vagy egyetem is lett. Itt kezdtem el tevékenykedni, és kezdtem érezni, hogy igazából jó ez, tehát hogy ez is jó, de egy pillanatig sem gondoltam, hogy abba fogom hagyni a gyakorlati részt. És azóta ez párhuzamosan fut, párhuzamosan létezik az életemben, hogy tanítok, és van az életemben egy olyan rész, amikor szemtől szembe találkozom emberekkel, ami segítésről szól.
Hogyan alakult a tanári ösvény, milyen utat jártál be Kolozsvár, Marosvásárhelyi Tanítóképző, Művészeti Egyetem, és vannak újabb állomások is?
Amint elkezdődött a doktori tanulmányok alatt az egyetemen való tanítás, máshol nem is tanítottam, megkedveltem, és címzetes állást 2008-ban foglaltam el a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, azóta is ott tanítok főállásban, de állandó, betanító, óraadó tanár vagyok Kolozsváron, a Bábesbai Tudományegyetemen. Különböző szakokon jelen pillanatban a pszichológia szakon tanítok, és ebben a tanévben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen is óraadó tanár voltam csak 1 órában. Tehát a tanárkodást, az értékképzés, az értékteremtés, az érték továbbadás szempontjából továbbra is nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. Voltak pillanatnyi megbillenéseim, hogy akarok-e tanár maradni, lenni, mert az életem másik része sokszor nagyon hívogató és vonzó volt, és most is az. Hát, hogy azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha feladnám a tanári pályám, de mégis mindig az győzött bennem, hogy ameddig tudom a kettőt párhuzamosan, úgy gondolom, hogy hiteles vagyok, telesebb vagyok tanárként is, hanem csak száraz szöveget és szakkönyv ízű dolgokat mondok csupán, kizárólag, és a terápiás munkámban is hiteles vagyok, ha közben állandóan képzett és felfrissített információkkal érkezem. Tehát úgy gondolom, hogy ez a két terület párhuzamos futtatása jót tesz az embernek, ameddig bírja, és talán egyszer csak el kell dönteni, hogy mennyi az annyi.
Hol van jelenleg akkor a segítő rész, a terápiás rész a te életedben, és miben nyilvánul ez meg?
Én hetente magánrendelésben dolgozom, 1 napot, ilyenkor egyéni terápiát végzek, ugyanakkor, ha nem is hetente, 2 hetente csoportjaim vannak, pszichodráma, önismereti csoportjaim, vagy képző csoportjaim. Ez eléggé sokat hozzátesz az életemhez, de sokat is elvesz időben és energiában, tehát hogy ezt mind csinálj, tehát miközben egy egész hetet tanítasz és dolgozol hétvégén, terapeutával vedleni és azt csinálni, nagyon sok energiába kerül, és ezt úgy tudom végezni, hogy van 1-2 hét felszusszanás, amikor nem végzem a csoportos terápiát, és pihenek, és magamhoz térek, és akkor ismét. Ez nagyon németes logisztikával működik, amikor kitalálom, megnézem, abszolút nem működhet rapszodikusan. Most már teljesen szempont az, hogy lássam, hogy mikor pihenek, tehát mikor van időm arra, hogy csak üljek, és nézzem a növények virágzását éppen, vagy csak úgy ellegyek. Ha nem figyelnék erre tudatosan, nagyon könnyen elkapna a gépszíj, mert nagyon sok felkérés, kérés van, és ezeknek nem könnyű nemet mondani, de hogy mondom rendesen a nemet, hogy tudjam ezt minél egészségesebben épp kézlábabban végezni, különben ezt nem lehet csinálni.
Meglátásod szerint akkor mi a pszichológus fő feladata, fő célkitűzése napjainkban, azon kívül, hogy ahogy itt az imént elhangzott, saját maga pszichológusa is legyen elsősorban?
Én nem tudom, hogy a pszichológusoknak általában mostanában mi a fő céljuk, célkitűzésük. Azt tudom, hogy nekem mi az. Én azt tudom, hogy bárkinek akkor segíthetek, hogyha kvázi rendben vagyok, tehát vigyázok magamra, vigyázok az egészségemre, vigyázok a testi és lelki épségemre, próbálom figyelni a belső történéseimet. Ha szükségem van, és van úgy, hogy van, én is segítséget kérek, hogy minél inkább nyitottá és készé váljak, legyek a terápiás kapcsolataimban. A terápiás kapcsolataimban meg az a célom, hogy tegyem a tőlem telhetőt, hogy tudjam vállalni azt, ameddig vihetem a másikat, hogy lássam, hogy meddig tudok segíteni, hogy ezekben korrekt legyek. Ez a fő cél. Célom, hogy azt tegyem, amit vállalok.
A műsor folyamán elhangzott az, hogy a mai fiatalok számára egyre inkább vonzóbb a pszichológia, miközben azért én még nagyon sok helyről azt hallom, vagy legalábbis régebb hallottam, hogy ciki pszichológushoz járni. Meggyőződésem, hogy te is találkoztál ezzel az állásponttal, de hogyan lehet meggyőzni az ellenkezőjéről a fiatalokat, hogyan lehet vonzóvá tenni ezt a területet számukra, bebizonyítva azzal, hogy ez valóban hasznos?
Nem kell bebizonyítani, hogy nem ciki. Az, akinek szüksége van rá, vagy valami miatt kapcsolatba kerül az élet, szerintem napos oldalával, tehát hogy pszichológushoz járni szerintem napos oldal, az rögtön rájön, hogy csoda jó dolog. Tehát én, ha rajtam állna, én mindenkinek javasolnám, kiírnám. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy hangosan, még akkor is a semmi bajunk, hogy hangosan halld, hogy mi van veled, miben vagy, éppen mi történik, hol vannak az elakadásaid, milyen típusú elakadásaid vannak, és erre a másik reflektál. És szerintem ilyen típusú megállásokra, reflektálásokra mindenkinek szüksége van, annyira, mint fogorvoshoz menni ellenőrzésre, vagy bőrgyógyászhoz menni egy hosszú nyár után. Tehát én kötelezővé tenném, szerencsére nem rajtam áll, de hogy bennem fel sem merül, hogy ez ciki lenne. Én úgy hallom mostanában, hogy nem is ciki, de biztos, hogy nagyon sok időssel vagy kapcsolatban még, de hogy az ő köreikből is hallok most már sokkal nyitottabb és más jellegű típusú álláspontot erről.
Mennyit tud segíteni az, hogyha kimondjuk magunkból hangosan a gondolatainkat, és valaki arra válaszol, véleményezi azokat? Mit mutat a gyakorlat?
Sokat segít, persze, hogy segít. Én úgy gondolom, hogy az emberek körében ez nem jellemző, hogy megállnak, és elidőznek, hogy éppen miben vannak, és mi a téma, egyáltalán mit éreznek, és mi lenne a jó irány, vagy egyáltalán az irány. Egy olyan intermezzó lehet az életben, amikor megállt. Hát nem is parancsolunk, hanem kérünk magunknak. Teljesen jó. Már megállni is nagyon jó, magunkra reflektálni aztán még inkább. Enélkül nincs élet, tehát különben robotikus üzemmódban éljük a napjainkat, feladatról feladatra pipáljuk, és élünk a nagy kapitalizmus jegyében jó teljesítményközpontúan. Oké, rendben van, nem gondolom, hogy ezektől el lehet teljesen szigetelődni, de azt sem gondolom, hogy magunkon kívül, vagy magunktól párhuzamosan kellene éljünk. Amúgy is olyan keveset élnünk, legalább érezzük magunkat és fogjuk azokat a dolgokat, amikben benne vagyunk.
És ha már azok a dolgok, amikben benne vagyunk, hogy lehet levedleni akkor a tanár, vagy éppen a pszichológus szerepet, és idézőjelesen átöltözni anyába, ha bár kicsit itt is ott van a pszichológia, mint minden másban.
Benne van. Nem lehet átvedleni teljesen. Nem is tudom, hogyha át lehet vedleni. Azt tudom, hogy emlékeztettem magam a szerepemre, hogy én most anyaszerepben vagyok, anyaszerepből beszélek, anyaszerepből kérek, mondok, köszönök. És ez nagyban segít, de egy percig sem gondolom, hogy a pszichológus olyankor nincs bennem, vagy alszik, tehát mindig bennem van, mint ahogy az anyaszerep is mindig velem van.
Ez az anyaszerep és ennek a megszólalásai mit eredményeznek, vagy milyen hitvallásban, milyen szellemben neveled a gyermekedet?
Aki engem ismer, az tudja, hogy elég következetes ember vagyok, és azt hiszem, hogy a nevelésben egyik legfontosabb dolog, hogyha az ember bír következetesnek lenni. de nem merevnek. A következetesség számra azt jelenti, hogy rajta van a szemem, hogy követem, hogy fogom a kezét, mikor kéri, elengedem, de nem hagyom egy pillanatra sem egyedül. A merevséget meg úgy értem, hogy nem képzelem, hogy a gyermeknevelésben abszolút lefektetett szabályok vannak, és ezek nem írhatók felül, viszont azt gondolom, hogy kellenek a szabályok és a játékszabályok. A mi viszonyunkban, a kislányommal nagyon sok játékszabály van, amelyekről lehet beszélni, újra lehet ezeket gondolni, újra lehet tervezni, újabb szövetséget lehet kötni, de mindig van játékszabály, hogy ki mihez tartja magát.
Említenél egy pár ilyen játékszabályt?
Játékszabály például, hogy mikor jön este haza. Ez nem azt jelenti, hogyha 2 percet, vagy 5 percet, vagy 10 percet késik, leszakad az ég, de azt elvárom, hogy jelezzem, hogy úton van, vagy késni fog, mert hogy ez az egyesség, hogyha valami közben jön, vagy valami történik, értesítjük a másikat. És ez fordítva is érvényes, hogyha velem történik valami, nekem jön közbe valami, és ő vár rám, ugyanúgy értesítem, hogy késni fogok 10 percet, vagy 5 percet, érkezem. Például ez egy szabály, hogy szólunk a másiknak.
Térjünk vissza az oktatásra, hogy akkor meglátásod, tapasztalatod, és a több egyetem, több felsőoktatási tanintézmény példáján hogyan lehet, vagy hogyan érdemes pszichológiát oktatni?
Fú, hát nem tudom, hogy lehet, és hogy érdemes, megint azt mondom, hogy én hogy csinálom. Én az interaktív oktatásban hiszek, vagy többnyire azt gyakorlom. Nagyon fontos a kapcsolat, nagyon fontos a diák véleménye, a reflektálása, annak az elmondása, hogy éppen mi van a fejében. Arra sokkal könnyebb visszakapcsolni, csatlakozni, azt kiegészítve újat mondani. Nagyon sok órán beszélgetős. Persze én mondok elég sokat, főleg, hogyha információátadásról van szó, de minden esetben benne van az órában a diák is, tehát hogy nincs is olyan előadásom, ahol csak én beszélek, legalább egyszer vagy kétszer visszakérdezek, hogy hol tartanak, mire gondolnak, mit tennének hozzá, mit vennének el, egyet értenek ezzel. Számomra ez nagyon fontos.
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének a vezetője is vagy. Mekkora feladat és felelősség a jövő oktatóinak a kinevelése?
Nagyon nagy feladat, és nagyon nagy kihívás, főleg, hogy azt gondolom, hogy nem kell mindenki tanár legyen. Mert azt gondolom, hogy tanárnak lenni nem feltétlenül B-szempont. Bár nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy aki nem boldogul a szakterületén, az elmegy tanárkodni. Nem feltétlenül hiszek ebben. Abban hinnék, hogy aki emellett elköteleződik, azt A-szempontként kezelje, és nagyon fontosnak tartsa, ne egy mellék ágnak, ne egy mellék terméknek. Ha az ember erre igent mond, akkor úgy viszonyul hozzá, és vegye teljesen komolyan, legyen ott a felelősség érzete és a kötelesség érzete. Erről elég sokat beszélek, hogy ne legyen mindenki tanár, és aki tanár lesz, azt nagyon tudatosan és mindent belevetve, vágva végezze. Ebben érzem az egyik felelősségemet, hogy ne szallagmunka legyen a tanárképzés, hogy ne hitessük el, hogy bárki lehet tanár. Én nem hiszem, hogy bárki lehet tanár. Biztosítsunk olyan szempontokat, olyan pillanatokat a diákok életébe, a tanárképzésben lévő diákok életébe, amikor elgondolkodhatnak azon, reflektálhatnak magukra, hogy kell ez nekik, mire kell ez nekik, tényleg akarják. Tehát, hogy egyáltalán nem meggyőzöm a diákokat arról, hogy tanárnak kell lenni, hanem szerintem én inkább elbizonytalanítom, és inkább megkérdőjelezem, hogy biztos-e az, amiben ő képződni vágyik. És a visszajelzések azok, hogy teljesen jó ebbe belegondolni időnként, hogy ez mivel jár, hogy akarják-e, vagy nem akarják. Nem vagyok szomorú, amikor lemorzsolódnak a diákok. Ha 20 diákból 15 végez, azt gondolom, hogy idejében történt meg a szelekció, és ez nem baj. Tehát, hogy ez a folyamatba beletartozik. Inkább most történjen a szelekció. Ez, hogy benne van a fejemben valahányszor. Itt ügyködöm.
Meg kell történjen a kiválasztás, és nem lehet mindenki tanár, de mégis mit kell tudjon akkor az, aki a tanárok tanárja?
Mit kell tudjon? Ugyanazt kell tudja, amit egy tanár, hogy nem elég a szaktudás, nem elég a szakterületen való felkészülés, a felkészültség, hanem emberekkel kell tudni, akarni, foglalkozni, meg kell tanulni emberekkel szembenézni, emberek hangulatát, állapotát és a többit detektálni. Tehát meg kell tanulni emberségesen is viszonyulni. Tehát, hogy nem elég a szaktudás, és ezt nagyon sokszor mondom, hogy lehet valaki kiváló a szakterületén, attól még nem jó tanár, tehát kell még valami, amit itt próbálunk tudatosítani, rendszerezni, mélyíteni, hogy mi az, ami emberből még kell jöjjön, hogy valaki tanárra váljon.
Kinga, említetted, hogy te inkább elbizonytalanítani szereted a diákokat, de ők maguktól mennyire akarnak tanárok, oktatók lenni?
Úgy fele-fele arányban kezdetekkor, fele-fele arányban akarnak elhivatottan tanár lenni, és fele meg úgy gondolja, hogy ha nem jön össze a szakon való boldogulás, akkor elmennek tanárnak. Azok, akik úgy iratkoznak be a tanárképzőbe, hogy tudják már kezdet-kezdetén, hogy ez kell nekik, azokat nem tudom nagyon elbizonytalanítani, inkább a másik csoportból kerülnek ki a bizonytalankodók. Nem célom, hangsúlyozom, nem célom elbizonytalanítani a diákot, de hogy bennem van, hogy a kérdéseket idejébe tegyem fel. Nehogy képzeld, nem arra megy ki, hogy kit lehet innen kiterelgetni, hanem hogy idejébe megkapja azokat a kérdéseket, azokat az információkat, amikre szüksége van a későbbi boldogulásban. Nagyon sokat beszélünk az élet gyakorlati oldaláról, hogy hogy jön ki egy tanári állás, hogy mit kell csinálni, hogy milyen adminisztratív munkával jár ez, hogy nem csak arról szól a tanítás, hogy a gyermek szemében nézek, és vele valamit kezdek, hanem nagyon sok más munkával jár, nem beszélve a vezetőséggel való kapcsolattartásról, vagy a szülőkkel való kapcsolattartásról. Tehát ez egy komplex munka, egy komplex feladat, aminek minden ágabogát próbáljuk megragadni, tenni, venni, és persze a gyakorlat ehhez képest teljesen kijózanító, tehát akkor, amikor ők elmennek tanítani, és szembesülnek, hogy mi történik az oktatásban valójában, az egy második felvonás lesz, tehát nem tudunk mindent itt kivédeni, hogy mindent lefedni információval, tehát az igazi megpróbáltatás az az életben jön, lesz, és szoktam mondani a diákoknak, hogy akkor is elérhetők vagyunk, legalábbis én, vissza lehet jönni, lehet kopogtatni, lehet kérdezni, amiben tudunk, segítünk, illetve nagyon jó, hogy sok alapképzést végzett diák beiratkozik magiszterire, és tanárképzőbe is magiszterire, és akkor meg hozzák a gyakorlati ízű szagú kérdéseiket, beszámolnak arról, hogy tulajdonképpen miről szól az oktatás, és azért örülök, hogy magiszterisek, mert idejébe tudnak kapni támogatást részünkről, más szempontot, úgymond szupervíziót, ami szerintem nagyon jól jön, főleg pályakezdőknek.
Visszatérve a te pályádra, melyik az a pillanat, amelyikre a legbüszkébb vagy, mind a gyakorlati, mind pedig a tanári részről, és hát akkor itt is mi az, amit biztosan másképpen csinálnál?
Mivel tanárkodásról beszéltünk, én nagyon sok diákommal vagyok. Még mindig kapcsolatban megkeresnek, írnak, vagy én írok rájuk, tehát hogy sok diákkal élő kapcsolatot táplálok, de hogyha visszamegyek az árvaházban való pszichológuskodásomra, a 20 gyerekből felével még mindig tartom a kapcsolatot, mert ők írnak rám, vagy értesítenek nagy életeseményekről, vagy rám kérdeznek, vagy viszont, hát hogy többnyire élő kapcsolatunk van. Ami a segítő pályámat, a terápiás pályámat illeti, ott más dolgok számítanak nagy sikereknek. Talán nagyobb horderejű, mikor tudom, hogy a nagy krízisét, a nagy életkrízisét együtt oldottuk meg, vagy ott voltam vele, és segítettem, átsegítettem, hogy ne kerüljön mélyebbre, vagy abban, hogy ne mondjon nemet az életének. Tehát, hogy ezek nagyon nagy sikerek.
És van egy új projekted is, a Pszichopatika Podcast. Megkérnélek, hogy mesélj erről is, hogyan jött az ötlet, és milyen témákat dolgoztok fel benne, mi a podcast célkitűzése, bár azért a név elég sokat sejtett.
Igen, az ötlet tőlem jött, és abból a tapasztalatomból, hogy az utóbbi időben elég sok rádiós és tévés meghívásom van, és mindenik pszichológia témában, amelyekre elég sok visszajelzést kaptam, hogy milyen jók, hogy miért nincs ebből több. és akkor ezen a nyomvonalon elindulva gondoltam azt, hogy igen, lehet ebből több, annyi, amennyi persze nekem is belefér, de hogy lehet ezekről a témákról nem csak akkor beszélni, amikor meghívnak, hanem ezt tematizálva rendszeresen. Így kerestem meg a beszélgetőtársamat, aki elég hamar igent mondott a felhívásra, és azóta működik. A cél, hogy hallgassák, azt hallgassa, akinek tetszik, és csupa pszichológiai témák vannak terítéken. Az első három ugye a sikerről, a párkapcsolat szexualitásról, gyermeknevelésről szólt, de hogy a bizalom, az önismeret, pénz, gyász, egy csomó tervezett témánk van már előre egy évre, amit remélem, hogy sikerül kivesézni. Ennek az egésznek az a jellege és jellegzetessége is, erre tulajdonképpen nagyon büszke vagyok, hogy mindenféle érdek és érdekeltség nélkül csinálja mindenki a csapatból, a technikusoktól, operatőröktől, fényképésztől, a beszélgetőtársam és a magam munkáját beleértve, önkéntes munka az egész, és hogy a lelkesedés és a beszélgetés öröme tartja ezt a dolgot. Még nem vagyok naív, tudom, hogy ez előbb-utóbb kifullad, vagy kifulladhat, és majd ennek egy másik keretet is kell találnunk, de hogy még nagyon jó ebből táplálkozni, hogy ennyire fontos nekünk, és ekkora nagy lendülettel végezzük ezt a munkát.
A műsor folyamán, hogyha így összegezni kellene, akkor számos terület hangzott el, ahol tevékenykedsz. Hogy fér bele mindez a hétköznapjaidba, illetve esetleg még van valami más is?
A munkáról beszéltünk elsősorban. Persze, hogy van más is, van család, és van pihenés, és van kikapcsolódás, és van kirándulás is. Éppen erre készülök most hétvégén. Mindez van, de amint említettem már a műsor elején, egy nagyon erős logisztikával. Hát, hogy sokszor nagyon németnek érzékelem magam, amikor leülök a határidőnaplommal, és kicentizem, hogy ebbe ennyi fér bele, abba annyi fér bele. Itt, mintha túl sok lenne a munka, akkor legyen egy olyan periódus, amikor felszusszanhatok, tehát elég tudatos a tervezés, egy jó ideje.
Ez a határidőnapló és ez a németes tervezés, ez akár az Ars Poetikád is lehetne?
Benne van a tudatosság, benne van a tudatos jelenlét, benne van az Ars Poetikámban, hogy igen, nagyon sok mindent lehet spontánul és ahogy jön, de amikor az ember sok mindennel foglalkozik, akkor terveznie kell, hogy ne legyen kaotikus, hogy ne legyen totál feszült ez az egész, és főleg, hogyha van egy szűk környezete, akiért felel, és felelősséget vállalt értük, akkor ne állítsa a feje tetejére az egész családi rendszert, hanem legyek én is élhető, kibírható, elfogadható és élvezhető akár a környezetem számára, tehát hogy nem szólhat az életem munkáról.
Nem szólhat az ember élete munkáról, de mégis amikor felébredünk, úgy próbáljuk összegezni magunkba, hogy mi vár ránk a következő napon, ami éppen akkor kezdődik, legalábbis én így vagyok vele. Neked mi az első gondolatod, amikor reggel felébredsz?
Megnézem az időjárási viszonyokat. Ha süt a nap, akkor kiülök a teraszra. Ha tehetem, ott iszom meg a kávét, és lehetőleg nem sietek, illetve tudatosan fékezem magam, ha sietnék, és az utolsó korty kávé alatt közben tervezgetem a napom, hogy hova, mettől, meddig, milyen dolgaim lesznek, de hogy szeretek nem kapkodósan indulni a napba, szeretek egy kicsit elmélázva nyugodtan indulni.
Kinga, nem is olyan régen engem is tanítottál reklámpszichológiából, azóta pedig van egy olyan kifejezés, amiről mindig te jutsz az eszembe, ez pedig a márkahűség. Elsősorban arra kérnélek, hogy kicsit definiáld ezt a fogalmat, másodszorban megkérlek, hogy mondd el, mit is jelent ez a számodra, hogyan köszön vissza a mindennapjaidban.
Ez egy nagyon huncut kérdés ebben az Alma Materben, hogy jön a reklámpszichológia meg a márkahűség. Egyértelmű szerintem benne van a nevében, hogy a márkahűség miről szól, egy márka iránti nagyon erős elköteleződésünk, amit nagyon komolyan veszünk, amiről lehet, hogy részben tudjuk, hogy butaság, vagy éppen ennyire nem kellene, de ez el tud menni nagyon erős elköteleződésig, hogy az életemben hogy köszön vissza. Van egy-két terület az életemnek, ahol erős elköteleződést mutatok, és igen, hozzám tartozik a már említett következetesség, hűség, és olyan nincs, hogy az életem egyik területén mutatkozzon meg csupán, ez úgy visszaköszön az életem több területén.
Tudsz akkor annyira hűséges lenni a szakmádhoz, a munkakörödhöz is, hogyha újra kezdhetnéd, akkor is ezt választanád ebben a formában?
Egyértelműen. Tehát, hogy semmit nem bánok, ami a szakmámban történt, ami a magánéletemben sem, azt sem bánom. Úgy gondolom, hogy alapvetően olyan alkat vagyok, hogy mindig próbálom kihozni a helyzetből a legtöbbet. Azt, amire én képes vagyok, hogy 5 év múlva ebből a helyzetből mást hoznék ki, ez teljesen természetes, de abban én nyugodt vagyok, hogy megbízhatom magamban, és mindig azt teszem, ami abban a helyzetben tehető, részemről tehető. Nem csinálnám vissza, nem csinálnám másképp. Helyemen érzem magam, nagyon jól érzem magam a szakmámban. Jobbat, szebbet abszolút nem tudok elképzelni a magam számára. Időnként találkozom ilyen kérdésekkel, hogy mi más tennél, ha nem ezt. Nem tudom. Nem tudom, mi más tehetnék. Biztos van egy néhány dolog, amihez még értek, vagy értenék, de legnagyobb kedvem, legnagyobb lendületet itt érzek. Nagyon szeretem. Nem azt mondom, hogy a hobbim a szakmám, mert azért a hobbim az totál máshol van. Én úgy érzem, hogy nagyon jó helyre érkeztem.
Hogyha összegezni kellene a szakmai részt, akkor mit mondanál, mit jelent számodra a tudás?
Most, hogyha el akarnám sütni a nagy banalitást, akkor azt mondanám, hogy hatalom, de hogy valami otthonosság, biztonságérzet, jó érzés, egy olyan fajta derű és sima víz, amiben jó lenni. Én nagyon sokat tettem és teszek a tudásért, és engem valójában mindig ez tartott meg, vagy ez tartott elsősorban. Nagyon örülök annak, hogy ennyi időt, energiát fektettem ebbe a dologba, és még mindig, vagy úgy képzelem, hogy egy életen át rengeteg időt szentelnék annak, vagy fektetnék abba, hogy tanuljak, olvassak, képződjek tovább. Tehát, hogy ameddig érzem ezt a tudásvágyat, és nagyon remélem, hogy sokáig érezni fogom, addig élni fogok ezzel.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hol látod magad 15-20 év múlva.
Én szakmailag ezt kívánom magamnak, hogy ezt érezzem továbbra is, hogy helyemen vagyok, hogy rendben van, hogy teszem a tőlem telhetőt, nem vagyok zseni, nem gondolom, hogy világot váltok. Azt gondolom és azt érzem, hogy helyemen vagyok, és jó nekem ezt csinálni, ezt tenni. Ez a szakmai része. Magánéletemben is valami hasonlót képzelek, hogy rendben legyek magam, hogy időt szenteljek magamra, a kikapcsolódásra, hogy részt vegyek a környezetem életében. 10 év múlva még nem biztos, hogy unokát nevelek, nem feltétlenül sürgetném ezt, de hogy abban legyek, vagy abban vegyek részt, ami úgy jó, amiben úgy rendben vagyok. Egyensúlyra vágyom továbbra is.
Legyen akkor ez a zárszó. Kinga, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönöm, hogy a mai Alma Mater vendége voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne dr. Bak Miklósi Kinga pszichológussal, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjével, egyetemi tanárral, akinek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. A műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi rádiófrekvenciáin. Jó rádiózást, viszont hallásra!